a 2021-es Kanicai díjat Nagy Levente nyerte a Román Reformáció című monográfiájára. Én nem tudok tapsolni, ezt a nagyből mikrofont kell fognom, elnézést kérek, de lélekben tapsolok. A szokásos laudációt engedjétek meg, és hát ezek után még a díjazottnak is módjában van az utolsó szó jogán elmondani a mentségét. Tehát, kedves barátaim, tisztelt kollégák, itt a könyv, szép vastag, a Ráció kiadó adta ki, és hát szabály szerint a művet dicsérem, nem az embert, aki azt írta. Ezt mindig megfogadjuk ilyenkor, hiszen a Klanicai díj alapszabálya szerint nem életműre vagy habitusra jár az elismerés, hanem az előző év legkiemelkedőbb szakmai publikációja kapja, bárki is írta. Betartani persze nehéz ezt a fogadalmat, lévén, hogy a mű mögött ott az ember is, ezért aki ugye rátalált a feladatra, vagy akire rátalált a feladat. Ezért most csak annyit ígérhetek, hogy a művel kezdem, és arról fogok egy kicsit többet beszélni. A probléma kiválasztása a Román Reformáció esetében. Itt a Bonyolult alcímről egy 16-17. Századi magyar-román kulturális és irodalmi transfer jelenségről most nem beszélek, talán majd később. Hát az biztos, hogy ez több volt, mint időszerű. Bő fél évszázada Juhász István munkássága óta magyar kutató erről a témáról átfogó művet nem írt. A jó 400 nyomtatott oldal terjedelmű monográfia 6 nagy egységből épül fel, ami ez a 16-17. Században romára fordított kálvinista énekek jegyzéke, és hát a szokásosnál egy kicsit bővebb 40 oldalnyi bibliográfia csatlakozik, de emellett ott a kiadatlan források felsorolása lelőhelyek jegyzékével. A munka időrendben haladva átfogja a 16. századi első, még a lutheri reformációhoz köthető kísérletektől János Zsigmond, majd Báthori István korától a 18. század elejé utolsó román kálvinista gyülekezetek működéséig és lassú elhalásáig tartó 2 évszázadot, amíg a katolikus uniós törekvések, az uralkodótól kínált és kapott kedvezmények, és hát a folyamatot levezénylő jezsuiták gyakorlatias professzionalizmusa elsöpörték az ígéretes eredményekkel induló kálvinista térítés hatását. A rómaiakkal uniáló görög rítusú román papok megkapták azokat a társadalmi kiváltságokat és gazdasági kedvezményeket, amelyeket a református erdélyi fejedelmi és rendi egyház politikája korábban nem biztosított a számukra. Az új szövetség, az énekeskönyvek, a zsoltárok, a káték, ágendák és a prédikációs könyvek nem ellensúlyozhatták ezeket az előnyöket. Aztán a hamarosan megerősödő nemzeti ideológiák az egymástól nem csak nyelvileg és etnikailag, hanem kulturálisan és felekezetileg is elkülönülő népcsoportokat találtak, és nem csoda, hogy a román nacionalista diskurzus egymást követő hullámai utólag is mítoszt teremtettek a konfesszióépítés felekezeti narratívái köré. A református térítési kísérletek az anakronisztikusan visszavetített magyarosító politikával azonosultak, azaz a politikai elnyomás bevezető, mint egy ilyen soft power fázisát képviselték. Nagy Levente könyve a 16. századi előzmények után részletesen tárgyalja Petlen Gábor és Kirill Lukarisz konstantinápolyi filokálvinista pátriárka kapcsolatát, a fejedelmi egyházpolitikai és a népi vallásosság viszonyát, majd a század közép nagy eredményét a gyulafehérvári Csulai Györgyhöz köthető román új szövetség, román nyelvű új szövetség születését. A negyedik rész a kálvinista román zsoltár és énekeskönyvek kéziratos univerzumában mélyül el. Az ötödik egy román kálvinista, humanista Halicsi Mihály, azaz Mihály Halicius pályaképét adja, a hatodik pedig a kálvinista unió kudarcát és a katolikus unió sikerét mutatja be. Ahány fejezet, annyi látószög, annyi módszertani ösvény, eszmetörténet, összehasonlító filológia, teológia, nyelvtudomány, társadalomtörténet, a forráshiányos román anyag és a későbbi korok tendenciózus felejtése és átíró gyakorlata miatt ezt a történetet csak szilánkokból, apró nyomok összegzéséből lehetett összerakni, átfogó nagyidőtávú narratívává építeni. A saját kutatás mellett pedig folyamatosan korrigálni kellett a későbbi román szakirodalom mitizáló, olykor tendenciózus értelmezésektől sem mentes gyakorlatát. Alig van olyan fejezet, amely ne hozna valamely látványos leleplezést, oklevélhamisítást, feltárást, olyan, mint egy jó detektív regény vagy filmsorozat. A tereptisztítás után pedig feltárul egy szándékosan elfeledett terület, a transzferek köztes területe, egy heterogén, többnyelvű köztes kultúra, ami eltűnt az uniálással. És én ebben úgy érzem, hogy egy nagyon időszerű Közép-Európa modellt is láthatunk. Ez a könyvnek talán a legnagyobb eredménye, ami nem csak a szűk szakmai olvasóközönség számára átütő. A köztesség, a heterogeneitás itt ezeken a tájakon nem átmenetiség, ezt csak a nemzeti fejlődés ideológiái próbálták elhitetni velünk, hanem végig itt van velünk. Én emlékeztetnék arra, hogy azért Nagy Levente munkája egy olyan új történész nemzedéknek a kutatásaiba illeszkedik, amely hát ugye most példaként a sokak közül talán csak Molnár Antalt hozom, aki ugye a gyönyörű nagy könyvébe, a nagy doktori disszertációjában oszmán keresztény kondomíniumként írja le a Magyar Királyság és kapcsolatrészek történetét, ugyancsak a kérdéses időszakban. Kondomínium, tehát nem valami, amit már mindjárt felszabadítunk, ma éppen csak egy kicsit kell még várni, nem, hanem ez egy olyan hatásában, egy olyan dolog, amire figyelni kell, ami létező, ami modell lehet. Na most még egy szó a detektív történetekről, talán vannak itt, akik ismerik ezt a történetet, amikor Carlo Ginzburg megjelentette a híres cikkét 1980-ban, az volt a címe, ez egy oxfordi folyóiratban jelent meg, az volt a címe, hogy Clues, tehát hogy nyomok, Morelli, Freud és Sherlock Holmes. És ugye ebben ő egy új tudománymodell születéséről beszélt a 19. század végén, ahol valóban egy paradigmában tudták például a hamisításokat leleplezni, a gyilkosságokat feltárni, Conan Doyle-tól Freudig és Giovanni Morelliig, a művészettörténészek is, katalogizálással, konjekturális módszerrel. Na most én ezt újraolvastam azt a cikket a Levente kapcsán, és elfelejtettem, ott van előtte egy bevezető, a fordító nőnek, mint egy mentegetőző bevezetője, Ann Davin bevezetője, aki azt írja, hogy hát itt kérem szépen furcsa ez a cikk, a Ginzburg olyan alak, aki egyszerre olvas filozófiát, pszichoanalízist, kultúrák és nyelvek között mozog, sőt latin forrásokat is idéz, innen angolul idézem, which is extraordinary, even shocking to the English reader. Na most én azt hiszem, hogy amikor valaki Nagy Levente, Kemény József oklevélhamisításairól szóló fejezeteit elolvassa, akkor, ahol ugye példás módon leplezi le a hamisítót, és hát ilyen módon ugye ő is a Giovanni Morelli, vagy a magyar Morelli, a nagy történész Morelli Május elemér nyomába lép, aki hát egy csomó hasonló kemény hamisítvány már leleplezi, akkor nekem az volt a benyomásom, hogy itt viszont egy olyan Morellivel, vagy Morelli Májusszal van dolgunk, aki mintha olvasta volna a Ginzburgot is. Ugyanis a hamisítás indokait is vizsgálja, és ezen indokok között irodalomtörténészként jár el, kemény iróniáját veszi elő. Azt mondja, hogy Kemény Józsefet nagyon szeretik a románok, mert ugye ők használják föl a saját előjükre ezeket a hamisítványokat, és az a nagyon érdekes, hogy ugyanakkor, hát Kemény egy kicsit túljátszott, túltolta, ahogy manapság mondani szoktuk, ironikusan, ő beleírja ezekbe az oklevelekbe, hogy milyen rettenetesen elmaradottak, vadak, civilizálatlanok a románok, azért van szükség őket, nem tudom, ilyen is olyan kedvezmények ellátni. Tehát, hogy bele ne menjünk a dologba, de Nagy Levente úgy olvassa, tehát egy ilyen posztmorelliánus szakaszban, mint a Carlo Ginzburg is megszólalna mögötte. Teszi ezt ő folyamatosan a mártirológiai, a román szenvedéstörténeti, magyar elnyomástörténeti diskurzust, hát ugye már elavultnak ítélő új román történész generációval, egy folyamatos párbeszédben. Azokkal, akik hát ezt az egész reformációs folyamatot egy modernizációs folyamatnak, egy sokoldalú, mondjuk úgy egy hosszú reformációnak látják, amelyet ugye katolikus uniállással végződik, de akárhogy is, Levente beszélget velük, gyógyítja a múlt sebeit. És hát ezen semmi csodálkozni való nincsen, főleg egy ilyen gyógyítással, gyógyulással foglalkozó konferencián, ugyanis Levente tanult felcser. Ő mielőtt 1988-ban, szabad ennyit talán személyeskedni, Kovács Sándor Ivánt, egykori tanárunkat idézem, ezt ő is megtette az első bemutatásod alkalmával, ahol ott ült Klanicai Tibor, ha jól emlékszem. Tehát amikor ő átszökött a zöld határon 1988-ban, előtte a marosvásárhelyi egészségügyi szakliceumot végezte el, és ápolóként, azaz felcserként dolgozott különböző intézményekben. Tehát hogy is mondjam, csak van gyakorlata ebben a műfajban, és hát ugye nem akármilyen eredménye az a neki és a hazai tudományos közegnek is, hogy oda ő most egy könyvvel tér vissza, hiszen ennek a könyvnek, ugye jól tudom, Levente egy román kiadása is mindjárt készen van, tehát a párbeszédre és az új generációk nevelésére ad alkalmat, felkészítésére. És hát ha már itt hosszan hallottunk különböző narratívákról, az előbb azért azt engedjétek meg, hogy az igazgató úr által bemutatott könyvből én is idézek egy mondatot, Jankovics József írta le, aki talán a leghosszabb interjút adta benne, és ez egy Jóskától eltérően ez egy optimista jövőkép. Azt mondja szó szerint az interjú utolsó soraiban, hogy Klanicaiban, meg bennetek, és a Rebakucs tagokban, meg bennem is munkál, kutatótársakban is egy bizonyos pedagógiai étosz vagy furor, ami arról szól, hogy az ifjúságot, az utódokat ki kell nevelni, el kell indítani, oda kell nekik adni, miket nézzenek, mivel foglalkozzanak, és azt is, miből éljenek. Hogyan tanuljanak az előző generáció sorsából. Mert generációkon keresztül működünk, azt hiszem, ez a jutalom és ez a vigasz. Nagy Levente, mint egyetemi tanár is hozzájárul ehhez a vigasztalási, gyógyulási folyamathoz. Nagy szeretettel gratulálok neki, és azt hiszem, hogy most, mint ahogy a rítus előírja, most mielőtt őt hagynánk szóhoz jutni, odaadjuk neki a díjat.